Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György.
Jó estét kívánok! A 48. adásban élőben köszöntöm a hallgatót. Ma kivételesen egy témaválasztás és vendégmeghívás bonyodalmával indítok. Ígérem, a hallgató ráismeri a mai Magyarország fura közállapotaira. Miután 3 hetente készítek műsort, több hónapra előre megtervezem, és a kiszemelt vendéggel egyeztetem a várható beszélgetés sarokpontjait és időpontját. Ez általában a fórumban is megjelenik, tudván, hogy jó szempontok várhatók. Még nyár előn a mai napra meghirdettem, hogy jön hozzánk dr. Tóth Miklós TFDK-n, Magyar Olimpiai Bizottság alelnök úr, akivel 4 dologról terveztünk beszélgetni. Ezek a londoni olimpiáról, az iskolai egyetemi sportról, a TF, azaz a testnevelés egyetem évelei diploma mizériájának tanulságairól és más egyetemi felsőoktatási aktualitásokról. Ha már aktualitások, utóbbiak paletten időközben megjelent egy politikaiak megterhelt kínos ügy. Köztudomású. A TF-en vizsgálat, sőt nyomozás indult egyes hallgatók vélt vagy valódi teljesítményének vezetői elismerése és dokumentálása miatt. Tóth dékán urat ma nem üdvözölhetjük a stúdióban, és ő már nem is dékán. A személyes részletek bizonytalanok, és gondokkal küzdő emberbe nem rúgunk bele. Ám de tény, az Anya Egyetem kalandor akciónak minősítette a puszta meghívást is. 3 megjegyzés. 1. A közpénzből működő állami egyetem gondja-baja nem magánügy, a róla korrekt felvilágosítást adni közérdekű kötelesség, azaz közügy. 2. Az szankcionálható, ha dolgozó a cég érdekeit, presztízsét sértő valótlan állításokat tesz. De maga a felsőbbségi szájzár senkivel szemben nem fair, joga sincs rá a munkáltatónak. 3. dolog. Az pedig, hogy egy nyitott társadalomban kérdezni se lehessen, avit műhiba. Mégis ki van kiért? Széllel szemben nem lehet? Miért nem lehet és mióta nem? A klubrádió se meghunyászkodni, se keresztre feszíteni nem szokott. Így sértő lekezelés, gyáva paternalista mencsvár. Számadással nem a publikum tartozik a közintézmény vezetőinek, hanem fordítva. Dr. Tóth alelnök urat alkalmas időben valódi kérdésekkel újra ide várjuk. Bátorítsa például az, hogy Schmidt Pál ex-államelnök úr hivatalának alkotmányjogásza, dr. Cservák Csaba kolléga ősszel alkalmasint vállal egy vitázó beszélgetést a hajdani és a mai jogi gubancokról. Kurázsiból nem csak mama létezhet. Az előbbiekre akár csatornos választ is adhat a mai felhozatal. Tudnilik, baj esetén nem lapítani, hanem értően elemezni, okot és összefüggést vázolni, és kiutat keresni, mutatni érdemes. A rakott ugyanis a gondokkal, a baljós előjelekkel teli tanévkezdéshez kapcsolódik ma. Az áruházakban iskolakezdési akciók vannak. A szakpolitika piacán azonban másfajta akciók vannak, főként egymásra hányt, összenemérő, eladhatatlan termékek sorjáznak. Korábban, nyár végén a nemzet napszámosait, a pedagógusokat méltatni, biztatni szokták. Ma ellenben defenzív magyarázkodás, erőlködés, ígérgetés van az egyik az állami oldalon, aggodalom, jövőféltés és kiábrándulás a civil a másik oldalon. 3 fő kérdéscsoport igényelne fair választ. Az első. Egyfelől az, hogy mire számítson a mostani helyzetben a szülő, a gyermek, a helyi közösség, a pedagógus, a régi és az új állami irányító felügyelő gépezet, és ezek mire jutnak egymással. 2. kérdés. Mi tekinthető eldöntött ténynek? Miben és miért van bizonytalanság, és mi jöhet még a következő hónapokban? 3. sorban pedig az előbbieknek kulcskérdése az, mostantól számítva ki a gazda, és ő kivel, mivel tevékenykedik, együttműködik vagy szólózik, és egyáltalán mire képes, vagy mire hajlandó a közoktatás, sőt most már jellemző újításként a köznevelés intézményei körében és érdekében. Műsorunk vendége a pedagógusok szakszervezetének halkszavú, épp így megnyerő és meggyőző, tisztán és lényegi módon érvelő, és az érdekvédelmen túl az ágazatnak is kompetens szakértője, Galló Istvánné elnök. Jó estét kívánok, elnök asszony, a hallgató nevében is üdvözlöm a stúdióban.
Jó estét kívánok.
A témánk ma A minden szintjén problémákat hordozó és jelző nélküli oktatás leszűkül a közoktatás alapvető dilemmáira, mivel ott szorít leginkább a cipő, és a felsőoktatás brutális megrendítése és megrövidítése úgyis külön műsort érdemel. Műsorunkban szünetet szoktunk tartani, most azonban a negyed órás szünet, a negyedes szünet elmarad, tehát az első két kérdéscsoportból az első a következő. Milyen mérleg vonható meg az előző közoktatási rendszer jó és rossz oldaláról, országos és helyi közreműködőiről, reformirányairól, tanulságairól? Egyszerűen 20 év dióhéjban. Mit lehetett és kellett volna tenni, kezdeni ezzel 2010-ben és azután? Másik kérdés pedig, Európa vajon merre tart a közoktatás terén? Mi pedig e tekintetben most hová tartunk és hová tartozunk? Megyünk vissza a 20. század elejére, avagy így is, itt is versenyképesen még felzárkózhatunk a jobbak közé? Első kérdés tehát 20 év mérlege, utána pedig egy kis európai kitekintés. Kérem.
Köszönöm szépen ezt a felvezetést. Azt gondolom, hogy a rádióhallgatók az elmúlt két évben nagyon sok mindent hallottak a közoktatás átalakításának tervezetéről, és nagyon sokszor hallották, hogy ennek a tervezetnek a elfogadottsága milyen, illetve hogy nagyon sok esetben szakszervezetek, szakmai szervezetek kifogásokat emeltek. De hogy teljes legyen a kép, és egy áttekinthető képet kapjanak a hallgatók a változásokról, valóban egy kicsit vissza kell tekinteni arra, és beszélni kell arról dióhéjban, hogy milyen is volt az elmúlt 20 év, és annak a 20 évnek természetesen milyen hibái voltak, mert nem lenne helyes, ha ezt nem mondanánk el, és most a változások lényege miben van. Az elmúlt 20 év a rendszerváltásban ugye azzal kezdődött, ami a közoktatást érintette, hogy a tanácsi rendszert felváltotta az önkormányzatiság. Az önkormányzatiságot tanultuk. És az önkormányzatiság lényege, amikor a lakó közösség a saját ügyeiben, ott helyben mond véleményt, befolyásolja a döntéseket. Az önkormányzatok a 90-es évek elején kötelező feladatként megkapták a közoktatást. Megkapták a közoktatást, és ehhez az állami költségvetés egész jó összeggel támogatta a közoktatás működését, normatívával támogatta, és az önkormányzatok saját bevételi forrásaikból ezt még kiegészítették. Az közoktatási intézményeknek a fenntartása az nem csak a közüzemi számláknak a kifizetését jelentette, hanem a közoktatásban folyó, az iskolákban folyó tartalmi munkába is. Persze az téves azt hinni, hogy ott mindenki azt csinálhatott, amit akart, mert azért ott is voltak. Ott is azért voltak szabályok, irányok, amit be kellett tartani, de még egy picit azért az önkormányzatiságra, mert azért minden a pénz körül forog, és hogyha kritikát kell mondani az elmúlt 20 évről, akkor itt kell megemlíteni azt, hogy akkor, amikor Magyarországon az önkormányzati rendszer felállt és kialakult, most már utólag persze okosak, azt hiszem, az emberek, és végig gondolják, talán nem kellett volna ennyi önkormányzatnak létrejönni.
Igen, 3200 sok.
Egy ilyen kis országban nem kellett volna. Ez volt az egyik. A másik, az idő múltával látszott, hogy a megyei önkormányzatok, akik oktatás ellátási kötelezettséget kaptak,
azok a középfok tekintetében.
Nem volt bevételük. Okay. Még egy települési önkormányzatnak ugyan változó módon, de volt saját bevétele is, a megyei önkormányzatoknak alig-alig volt bevételük. Na most a 20 évnek a nagy tanulsága az, és ez a ki nem és jól ki nem dolgozott finanszírozási rendszerben keresendő, amelyen viszont a kétharmados törvény miatt, mert az önkormányzati törvény csak kétharmaddal lehetett az megváltoztatni, nem volt rá bátorság, hajlandóság, hogy ezt megtegyék. Tehát az első és nagy problémája az önkormányzati rendszernek a finanszírozás kérdése volt, azzal együtt, hogy maga az elv, az elgondolás, az támogatható, és azt kell mondani, és arra a kérdésre, hogy Európában mi a helyzet, azt kell mondjam, hogy Európában az önkormányzatiság az egyre erősebb és erősödik, és az az elv, hogy a döntések azok ott helyben.
Decentralizáltan. Ott szülesenek, ahol,
ahol a probléma keletkezik.
Így van. Pontosan. Engedjem meg egyetlen kiegészítő mondatot mindahhoz, amit mondott. Igen, az önkormányzatiság azzal indult 1990. szeptemberében, hogy például a közoktatás intézményeit tulajdonba, iskolákat tulajdonba megkapták a helyi önkormányzatok, gazdának tekintették magukat, sokat áldoztak rá, ahogy ön mondta, hogy a saját bevételekből, a normatíván felül is áldoztak az iskolára önkormányzatok, akár azért is, hogy el ne vigyék az iskolát tőlük, az önkormányzatok, tehát egy kérdés, jó gazdái voltak az általuk fenntartott iskoláknak, vagy nem? Mit gondol erről?
Általánosságokba tudok beszélni, mert amit mondok, arra nyilvánvalóan tudnak ellenpéldát is mondani. Persze. Általában azt lehet mondani, hogy az önkormányzatok az közoktatásnak azért voltak jó gazdái, egyébként 2600 önkormányzat tartott fenn közoktatási intézményt, mert ez egyrészt a közoktatás, az iskola működtetése, fenntartása, az mennél színesebb választék kínálata, az egy politikai kérdés volt.
Hogy?
Az önkormányzatok, a polgármesternek, a képviselőtestületnek elemi érdeke volt, hogy egy olyan szolgáltatást a körülményekhez képest a lehető legszínvonalasabban nyújtsa, aminek az eredménye majd 4 év múlva a választásokon megjelenik a szavazatokban.
Ez nyilvánvaló, így van.
Ez az egyik, a másik pedig különösen kis településeken az iskola, az nem csak egy épület, az egy intézmény, és ez nagyon fontos, hogy az iskolának egy kis településen nem csak oktató munka a feladata, vagy nevelő munka a feladata, hanem az a falu közösséget is valamilyen módon összetartja. Tehát az iskolájukat sok esetben a kis települések, akik nehéz anyagi helyzetben voltak, és időnként még ereiken felül is próbálták fenntartani, működtetni, mert ez egy összetartó erő volt a településen.
Igen. A másik oldalról is megkérdezem. A önkormányzati nézőpontból tehát lehetett volna sikertörténet, hogy az önkormányzatok akaszkodtak az intézmények, és sokat tettek érte. A közoktatás intézményei hogy élték meg ezt a tulajdoni fenntartói helyzetet? Hiszen ebben változás van, tehát magyarul össze kell mérnünk a korábbi helyzetet a készülővel.
Igen. Sajnos évről évre az anyagi gondok miatt a helyzet egyre rosszabb lett, és ma, amikor arról beszélünk, hogy a közoktatási intézmények nem pontos a kifejezés, hogy állami fenntartásba kerülnek, mert ez már így nem igaz, sok önkormányzat fellélegzett, sok pedagógus is fellélegzett amiatt, hogy biztonságosabb lesz a közoktatási intézmény léte, működése, a pedagógusnak a fizetése, hogyha nem az önkormányzat fogja ezt finanszírozni, hanem az állam.
És az ellentét
úgy
hinni?
Tűnik, hogy az inkább garantálja azt, hogy minden harmadikán a fizetés ott lesz a számláján.
De azért ez akár még választási program is lehetett
igen,
volna.
De azért még egy kicsit elmúlt 20 év mert nem csak az önkormányzatok fenntartásáról és az intézmények fenntartásáról és gazdájáról kell itt beszélni, hanem a közoktatás tartalmi kérdéseiről, hiszen egy iskolában azért mégiscsak tanítás, nevelés folyik. Most ez a 20 év, ez egy nagyon-nagyon, nem azt mondom, hogy keserves, de komoly tanulási folyamatot igényelt a pedagógus társadalomtól. Ugye egészen 1993-ig működött a tanterv és utatításos rendszer, amikor egy központi tanterv szerint minden iskolában ugyanazt és ugyanúgy kellett tanítani, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak, de már a 80-as évek végén elindultak az alternatív iskolák, az alternatív pedagógiai programok, nagyon sok esetben maguk a tantestületek találták ki ezeket a programokat, módszereket, mert világossá vált számukra, hogy az a központi egyen keret tanterv, amit kötelezően végre kell hajtani, az arra az adott tanulóközösségre nem jó, nem eredményes, tehát elindultak ezek az újítások, röviden így tudnám fogalmazni, amely teret is kapott erre, természetesen egyedi engedéllyel működhetett a dolog. Az igazi nagy változás akkor történt, amikor a nemzeti alaptantervet elfogadták, és 2000-ben ehhez a nemzeti alaptantervhez, megjegyzem, akkori Fidesz kormány, Pokorny Zoltán volt a oktatási miniszter, elkészültek olyan kerettantervek, amelyek segítették, ma az intézmények 80%-a ezzel a kerettantervekkel dolgozik, de ennek a kerettantervnek mint csak egy 70%-át adta meg a keret tanterv, és egy 30%-ot lehetőséget adott az intézménynek, hogy a gyerekek összetételé és a gyerekekhez sajátosságait figyelembe véve, ő a helyi tantervét ebből alakítsa ki. És ez nagyon-nagyon fontos volt a tanulók oktatásának eredményessége miatt. Most ez szűnik teljes mértékben meg, hiszen központi kerettantervet fognak kiadni, a központi kerettantervtől való eltérés az minimális lesz. Nem lehet azt mondani, hogy nem lesz, mert lesz, de nagyon minimális lesz. És pontosan az a nagyon sokszor keservesen kiizzadott pedagógiai műhely munka, amivel meg kell mondani, nagyon megszenvedtek a pedagógusok, most úgy tűnik, hogy azt fogják felszámolni. Hozzá kell tenni, bizonyára továbbra is lesznek és maradnak alternatív iskolák, amelyre külön miniszteri engedéllyel nyilván fogják engedélyezni, de az, hogy ennyire speciálisan az intézmények kialakítsák a maguk programját, ez a lehetőség megszűnik. Na most erre mondják azt, hogy ennek a megszüntetésére és felszámolására azért van szükség, mert az intézmények között nincs átjárhatóság, illetve nincs esélyegyenlőség, mert azt el kell ismerni, hogy ma azért a közoktatásban bizony egy elég nagy esélyegyenlőtlenség van a gyerekek között. Ennek az oka nem mindig az önkormányzatok pénzén múlik, természetesen a gazdag önkormányzat gazdag, nagyon színes választékot, programot nyújtó iskolát tud fenntartani, még egy szegény önkormányzatnak a lehetőségei szűkösebbek, de azért minden kutatás azt mutatja, hogy azért, hogy a gyereknek az iskolai erő lehaladását az nagy mértékben a családi háttér határozza meg. A közoktatási intézmény teljes mértékben ezt a hátrányt nem tudja lefaragni, de azzal, hogy ezeket az egyéni tanulásutakat a gyerekeknek kialakíthatta a pedagógus, ezzel ezt miért nem megszüntette, de valamilyen módon tudta mérsékelni. Most úgy tűnik, hogy ez meg fog szűnni.
Értem, kérem, engedjen meg egy nagyon rövid közjogászi közbevetést. Ha gondolja, kommentálja, mi azt tanultuk és tanítjuk, hogy az oktatással kapcsolatban van három alkotmányos fundamentum. Egy, a tanszabadság, kettő, a tanítás szabadsága, három, a szülőnek az a joga, hogy a gyermekének adandó nevelést megválassza. Mennyi valósult meg korábban, és mik a kilátások? Mert rémes kilátások lehetnek, hogyha egy egyen zubbony megoldás következnék. Szóval magyarul tanszabadság, tanításszabadsága, szülőnek a joga. Milyen keretek között mozoghat ez? Vannak erre mérések, tapasztalatok, adatok, bármi?
Ugye ha a jelenleg hatályos alaptörvényből indulunk ki, akkor azt kell mondjam, hogy bizonyos mértékig csorbát szenvednek ezek az alapjogok. Ma már az jelenleg hatályos köznevelés, illetve a köznevelési törvény szeptember 1-től lesz hatályos, de azt gondoltam, hogy arról a másik blogban fogok még ezért egy kicsit beszélni.
Sokat beszélni, igen.
Az idő korlátozottsága miatt olyan sokat nem lehet beszélni, de lehet róla beszélni. Tehát azért már ott is kiolvasható, hogy bizony a tanítás szabadsága is sérül, a szülőnek a joga, hogy megválassza a tanuló számára az iskolát, az a joga is sérül, most ez nagyon furcsán hangzik, de hogyha azt mondom, hogy a köznevelési törvényből kimaradt az a passzus, hogy az állami önkormányzati iskolában a gyerekek számára biztosítani kell a semleges...
Esélyegyenlőségre gondol?
Bocsánat, egy pillanatra megzavarodtam.
Nem semmi, nyugodtan kérem. Nézze a jegyzetében.
Megnézem a jegyzetemet, mert nagyon sok jegyzetet
nagyon pontosan,
készítem.
Igen, tehát nagyon pontosan érdemes elmondanunk. Itt egy korlátozásról van szó.
Igen.
A korábbihoz képest. Nézzük meg, mi ez.
Tehát a vallás szabadságra, illetve a hitoktatásra utalt ez, amit én itt ide felírtam magamnak jegyzetnek, hogy az ma a köznevelési törvény nem tartalmazza azt a passzust, hogy az önkormányzati és az állami iskolákban a világnézetileg semleges oktatást kötelező biztosítani. Igen. Ez a régi köznevelési törvényben benne volt, most ez a közoktatási törvényben benne volt, most ez nem tartalmazza.
Hogy kell ezt értelmezni? Mi lesz ebből? Jó, ugye jövőben nem látunk, de...
Bocsánat, hát én ebből semmiféle következtetés nem akarok levonni.
Meglátjuk, mi lesz.
De
ez nem a véletlen műve talán.
Valószínű, hogy nem
feledékenységből
valószínű, hogy nem véletlenül marad ki. Feltehetően jogait, most már a köznevelési törvény szerint nem alapíthat mindenki közoktatási intézményt. Eddig
93-as törvény alapján megtehette.
Bárki, így van, alapíthatott közoktatási törvényt, közoktatási intézményt, természetesen bizonyos paramétereknek meg kellett felelni, különösen akkor, hogyha állami normatívát igényelt, de ezt most a köznevelési törvény korlátozza. Valahol a tanár is a szabadságát, a tanítás szabadságát az is korlátozza, hogy most már eddig félreértés ne essék, nem a tananyag megválasztásában volt a pedagógusnak szabadsága, bizonyos szabadsága volt, hanem a módszerben, hogy ő milyen módszerrel tanítja meg a gyereket arra, amire kell, abban volt szabadsága. Azzal, hogy most központi kerettanterv lesz, ahhoz központi tankönyv lesz, az feltehetően a pedagógusnak korlátozni fogja azt az eddigi jogát, hogy ő a módszert megválasztott,
szakmai és akkor
egy nagyon egyszerű példát fogok mondani, mert azt mondja, hogy egy földrajzban most mit lehet, ugye? Nem a földrajz tantárgyat, hanem az első osztályos olvasást fogom példának hozni, mert az első osztályban tanító kolléganők tudják, hogy többféle olvasástanítási módszer van. Vannak olyan gyerekek, akik szótagolva tanulnak, szókép, zsolnai módszerrel tanulnak, lovászné módszerrel tanulnak, és így tovább.
És ez nem messze le?
Ezek a módszerek, ez egészen-egészen alapvetően más, egyik a másiktól egészen másképp.
És ráadásul nem is minden gyereknek ugyanaz a módszer lehet jó, hát persze.
Sok függ azon, hogy a pedagógusnak is melyik módszer az, amelyik szimpatikusabb. Értem. Tehát a dolognak a lényege, hogy valószínű, hogy ebben is korlátozás lesz, tehát a pedagógusnak a módszertani szabadságának a megválasztása is korlátozásra kerül. Na most azért egy picit a tartalmi részhez, mert még egyszer mondom, nagyon sokszor a változtatás szükségességét azzal magyarázták, hogy a gyerekek között ez a sokszínűség tulajdonképpen az esély egyenlőtlenséget növeli, és most azzal, hogy egy központi kerettanterv kerül bevezetésre, ahol minden gyerek ugyanazt a tantervet tanulja, ugyanabból a tankönyvből fog tanulni, ezért aztán lesz nagy esélyegyenlőség.
Hát lesz.
Ez nagyon-nagyon téves, azért végig, és megint csak egyszerű példát fogok mondani, talán azt mindenki el tudja képzelni, mert az előbb is utaltam rá, hogy egy gyereknek az iskolai előmenetele nagyban függ a családi háttértől. Hogyne? Ma Magyarországon ezt alapvetően meghatározza. Tessék elgondolni, hogy egy második kerületi értelmiségi család gyermeke vajon ugyanolyan kondíciókkal indul az iskolába, mint mondjuk Szabolcsban egy kis faluban. Iskolázatlan, munkanélküli, motiválatlan gyerek, vajon akkor lesz itt esélyegyenlőség, ha 5. osztályban, októberben minden gyerek Magyarországon a János Vitézt fogja tanulni?
Jaj. És hát akkor hogy legyen egyenlőség? Leviszik a jót, vagy felviszik a rosszat?
Ugye,
könnyű meghirdetni.
Az első gondolat az volt, hogy a közoktatási intézmények, és az első elképzelés az volt, hogy a közoktatási intézmények állami fenntartásba kerülnek, hogy egyszerűbben szólva mindent az állam fog finanszírozni, és természetesen aki fizet, azt rendeli
irányít
meg a zenét is. Tehát akkor, és ezzel fogják elérni azt, hogy minden iskola azonos színvonalú lesz. Na most Magyarország gazdasági helyzete, nem gondolom, hogy ezt lehetővé teszi. Egyébként fordult is a dolog, az majd már egy későbbi témakör, amikor itt egy komoly megosztás, egy különös intézmény fenntartás lesz, amikor egy részét ugye a működés költségeit az önkormányzatok, az irányítás részét, az pedig a intézményfenntartó központok fogják kézbe venni.
Szünetet tartunk, mindjárt csak én a magam rossz humorával hadd mondjak valamit. Ez a fajta kényszer megoldás, igen, Proclisis ágyára emlékeztet, belefektetik az embert, aki rövidebb kinyújtják, aki hosszabb levágják egy részét. Ilyet csinálni a közoktatásban sem volna szabad. Most pedig tartunk egy kis közszolgálati kereskedelmi szünetet, de azután folytatódik a rakott, Galló Istvánné elnökasszonya és a közoktatás problémáival, kihívásaival, buktatóival.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És Galló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének, azaz a PS-nek az elnöke, mert a téma a közoktatás változásai, kihívásai, várakozásai. Rövid átfogó kérdés. Mi változott most a köznevelési törvény kapcsán? Annak milyen elemzése, értékelése adható?
A köznevelési törvényt decemberben fogadta el a parlament, és ez a köznevelési törvénynek jelentős része most szeptember 1-én hatályba is lép. Ugyanezt a köznevelési törvényt nyáron 42 pontban még hatályba most lépés előtt módosítani kellett. Ehhez a köznevelési törvényhez, amely szeptember 1-én hatályba lép, augusztus 28-án adták ki, és jelent meg a végrehajtásáról szóló kormányrendelet.
Jó későn.
Ezt azért kell elmondani, mert többek között a pedagógusok szakszervezete már aggályosnak találta januárban is ezt a törvénykezést, hogy egy ilyen hatalmas nagy ellátórendszert, ennyi törvényt hozni, végrehajtási rendeleteket.
Teljes joganyagot átírni.
Borzasztóan kevés az idő rá, és ugye az Alkotmánybíróság több állásfoglalásában kifejtette.
Kellő felkészülő időt kell biztosítani.
Jogász ez biztosan minden. Sokkal szakszerűbben el tudja mondani nálam.
Abszolút jól mondja.
Hogy kellő időt kell biztosítani arra, hogy ezt megismerjék, felkészüljenek a végrehajtására.
Feltételeket átalakítsák, hozzárendeljék mindazt, ami kell. Nem csak olvasni kell tudni, hanem az intézményes változásokat jól.
Na most, hogyha egy köznevelési törvényt nyár közepén módosítottak, és ehhez a végrehajtásához még nem is minden, de egy kormányrendelet augusztus 28-án jelenik meg, akkor azért egy kicsit aggályos, hogy ez zavartalanul hogy fog tudni működni. Azzal együtt el kell mondani, hogy azért a tanév első felében, szeptembertől decemberig olyan hatalmas nagy változások nem történnek az iskolában, ha csak az nem, hogy azért el kell, és az iskoláknak, az intézményeknek, a kollégáknak fel kell készülni egy hatalmas nagy változásra, ami 2013. január 1-én fog történni,
az
amikor
micsoda?
Is az intézményeknek az irányítása állami fenntartásba kerül. És ez egy, azt kell mondjam, hogy példátlan, hogy egy ilyen hatalmas nagy ellátórendszert ilyen nagyon rövid időn belül, ilyen sok ponton teljesen átalakítsanak, hiszen ez a államosítás, amit egyszerűen így szokták mondani.
Kicsit pontatlanul, de nagyon kifejezően.
Akkor ennek a lényege a következő lesz, és ennek a következményeiről is szólnék. Amit most tudunk, sajnos nem mindent tudunk még egészen pontosan, az önkormányzatok, mint eddigi intézményfenntartók továbbra is finanszírozzák, és tartalmilag is irányítják az óvodákat. Tehát az óvodák ott maradnak az önkormányzatoknál. A többi közoktatási intézménynek a működtetése 3000 fős település felett. Az az önkormányzatoknak lesz a feladata, tehát, hogy egyszerűen mondjam, a működés az azt jelenti, hogy az épület karbantartása, felújítása, a közüzemi számlák fizetése, az intézménynek a takarító személyzeti fizetése.
Szolgáltatások.
Ez az önkormányzatnál marad, így tudjuk eddig. A többi, a tartalmi munka irányítása, az pedig az államnak a feladata lesz, hogy ő ezt a feladatot el tudja látni. Létrehoztak, és ez a kormányrendelet is, július 27-én jelent meg a Klebersberg intézményfenntartó központról. Ez az intézmény fenntartó központ, ez egy nagy országos központ lesz, aminek a leágazásai a megyei, illetve a járási tankerületek. Tehát az intézmények egyrészt az önkormányzatoknál maradnak üzemeltetésre, de a többi, a maga a tartalmi munkának az irányítása, az pedig ezekhez az intézményfenntartó központokhoz, praktikusan a járási vagy a megyei tankerületekhez. Értem. Na most mit jelent ez? Ez többek között... Még hogy egy kicsit bonyolítsuk a dolgot, ez azt fogja, még azt is jelenti, hogy eddig a közoktatási intézmények gazdálkodhattak. Most egy nagyon fontos jogát megvonja az intézménytől az, hogy gazdálkodjon. Most erre sokan azt gondolhatják, és akkor mi van? Ez a gazdálkodás, hogy az intézmény nem gazdálkodhat, ez azt jelenti, hogy az intézmény vezető semmi olyan döntést nem hoz, aminek pénzügyi vonzata van. Most akkor nagyon szóval egyszerűen lesz. Azt szoktam mondani, hogy nem rendelhet el, hogy vásároljon egy doboz krétát, rendeljen meg egy folyóiratot, vagy a kollégának egy továbbképzését fizesse ki, de ha nem rendelkezhet olyan dologról, aminek pénzügyi vonzata van, akkor nem rendelhet el egy túlórát.
Persze.
És tulajdonképpen nem köthet munkaszerződés sem senkivel, hiszen ha valakivel azt teszi, akkor annak van pénzügyi mutata.
Ebből
következik, hogy ez a járási tankerülethez kerül. Na most a járási tankerület pedig több település fog hozzá tartozni, több intézménnyel. Most akkor még tovább bonyolítom, mert van egy megyei tankerület is, a megyei tankerületekhez pedig kerülnek a szakképző intézmények, kerülnek a nevelési tanácsadók és a pedagógiai szolgáltatók, illetve a kollégiumok. Na most mindennek mi lesz a következménye szülőre, pedagógusra? Sajnos még teljesen nem vagyunk képbe. Először nincsenek képbe az önkormányzatok, mert bár nekik október 30-áig a képviselőtestületnek dönteni kell, hogy ezt a kötelezettséget vállalják-e vagy sem, de nem tudják, hogy milyen pont, nem tudják, hogy 2013-ban milyen pénzügyi kondíciók állnak a rendelkezésükre, hiszen a saját bevételi forrásukból egy elvonás, egy átcsoportosítás történik, a személyi jövedelemadó, iparűzési adó, és így tovább.
Feladattal viszik a pénzük zömét is.
Így van, tehát ebben, hogy felelős döntést hozzanak az önkormányzatok, még szinte nem látnak. Na most, hogyha azt sem látjuk egészen pontosan tisztán, hogy az intézményeket ezek után ki az, aki esetleg bezárhatja, de feltételezhető, hogy az intézmény fenntartó központ, amely majd a pedagógusoknak a bérét és járulékait fizetni fogja, ő fogja eldönteni, hogy az adott járásban hány intézmény fog működni. Mégpedig azt gondoljuk, hogy ez azért, mert onnan gondoljuk, hogy ez így fog történni, áprilisig el kell készíteni a megyei fejlesztési terveket. Ezek a megyei fejlesztési tervek pedig arról szólnak, hogy abban a megyében hány gyerek van, hány közoktatási intézmény van, milyen a kettőnek az aránya, és ebből sajnos az következik, hogy lesznek intézménybezárások és pedagógus elbocsátások, és ezt nem riogatásképpen mondom, hanem egyszerűen
ebből a logikából csak ez következhet.
A takarékosság, ami több ízben indokként elhangzott, az most fog megvalósulni. Igen. Egy önkormányzat képviselőtestülete a 80%-ig feltöltött közoktatási intézményét nem zárta be, mert ez neki az érdeke volt, mert a lakosság számon kérte volna tőle.
A falu élete halna meg, ha nincs iskola. Most de, meg nem lesz.
De most az önkormányzat helyett valószínűleg ebből a hivatal fog dönteni, és a hivatal nem tud más csinálni egy ilyen hatalmas nagy rendszerrel, különösen akkor, hogyha neki gazdaságosan kell ezt működtetni, akkor ő fogja meghatározni, ennyi iskolai férőhelyre van szükség, mert ennyi gyerek van, és a többit bezárom, összevonom. Itt fogja komoly sérelem érni a szülőt is.
Igen.
Mert a szülő egyszer csak azzal találja szembe magát, hogy az az iskola, ahova most az ő gyereke jár, bizony az jövőre már nem fog működni.
Igen.
Na most azért ebben a tanévben, decemberig azért itt van két kérdés, nagyon fontos kérdés, amit nem tudunk, hogy fog megoldódni. Az egyik a tankönyvrendelés. Hát hol van még a 2013-as tanév, még a 12-es sem kezdődött el, de már ugye ilyenben kötözködünk. 2013. szeptember 1-től vezetik be a Nemzeti Alaptantervet. Kerül bevezetése a központi kerettanterv. A központi kerettantervek feltelten most készülnek, de a központi kerettantervekhez el kell készülni a tankönyveknek is. Azoknak a egyen tankönyvnek. Most azért az igazsághoz hozzátartozik, bizonyára nem kell minden tankönyvet átírni. A tankönyv kiadásról szóló törvényt azt most fogadták el, ugye itt is komoly változások vannak. A lényeg az, hogy nem látjuk, hogy decemberig, amikor az iskoláknak meg kell a következő évre rendelni a tankönyvet, mert azt még le is kell gyártani, meg el kell készíteni, hogy fog mindez megtörténni, amikor még a kerettanterveket sem láttuk. Ez az egyik. A másik, ami talán majd a szülőt fogja sokkal jobban érdekelni és érinteni, azért úgy november-december táján a családban eldöntik, hogy a gyerek melyik iskolába fog tovább tanulni. És miután a január 1-től a közoktatási intézmények közül a szakképző intézmények a megyei intézmény fenntartóhoz kerülnek, és a szakképzés átalakításának egyik fontos célkitűzése, hogy egy racionálisabb iskolahálózatot hozzon létre, nem tudjuk, hogy az a gyerek, aki februárban beadta a jelentkezését egy iskolába, hogy az az iskola szeptemberben lesz-e.
Jó ég. És az egészben az a borzasztó, mondom én szülőként, hogy a szülő sok mindent elbír. Néha a hátán lehet, hogy fát vágnak, de a gyerekét éri sérelem, azért ölni tudna. Nem lehet se szülőt, se gyereket ilyenek itteni. Az a gyerek, aki ilyen sérelmet szenved el, nem megy majd vissza 5 év múlva, hogy bocsánat, velem ezt tették, adják vissza az iskolapénzt, vagy hadd menjek vissza az iskolapadba. Tehát az egyszer elszúrt dolgok évtizedeken át bűntetnek.
Nagyon nehéz azt már jobbá tenni. Na most a köznevelési törvény nem tartalmazza, eddig a közoktatási törvény tartalmazta azt, hogy a gyerek mindenek felett áró érdeke.
Persze.
És pontosan az intézmény összevonás, bezárás és minden kapcsán
a pénz lett a mindenek felett áró.
Tartalmazott egy olyan kifejezést is a régi közoktatási törvény, hogy aránytalan teher. Uh-huh. Tehát lehetett változtatni, és nem egyszer az önkormányzatok is vontak össze iskolát, zártak be iskolát.
Hát kevesebb gyermek van, mint 20 évvel ezelőtt.
Tudomásul kell venni. De azért aránytalan teher a gyermeket, a szülőt nem érhette.
Igen.
Most nem tudjuk, hogy tehát előfordulhat, hogy bizony, ha a harmadik faluba fog kelleni hordani a gyereket, az már egy aránytalan terhet jelent, de a törvényben ez már nem szerepel.
Igen, miközben a szülőnek az a kötelezettség, hogy gyermekét tanítassa, alkalmazott kötelezettség megmarad, csak ennek a feltételei megnehezülnek. Hát ezek kemény dolgok, amelyekre most egy pici szünet alatt gondolkodási időt adunk magunknak meg a hallgatónak, de a szünet után jövünk vissza, egy kis reklám, aztán a rakott folytatódik, és nem sokára befejeződik.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Folytatódik, és valóban rövidesen befejeződik a rakott, de persze függőben nem szeretnénk hagyni fontos dolgot. Szerintem ezek a drámai változások még egy kicsi további elemzést igényelnek. Kérem, folytassa.
Igen, hát még itt egy kicsit leragadtunk, ugye az önkormányzatok és az intézményfenntartó központokkal kapcsolatban. Sajnos, hogy ezeknek az intézményfenntartó központoknak egészen pontosan mi lesz a feladata és hatásköre, azt nem tudjuk, mert ugyanez a kormányrendelet, amit az előbb említettem, megjelent, de abban az van, hogy majd a szervezeti és működési szabályzat fogja tovább pontosítani és szabályozni a dolgokat. Tehát ezért azt kell mondjam, hogy azért elég nagy bizonytalanság van intézményvezetőkben és kollégákban is. Uh-huh. Hiszen ennek a következményeit nem csak a szülő, hanem a kollégák is meg fogják érezni. Tehát én nagyon sokszor megkapta a szakszervezet azt a kritikát, hogy riogatja és munkanélküliséggel riogatja itt a közoktatásban dolgozókat.
De hát ez nem riogatás,
hanem ez
hát
egyszerű, egyszerű tény, de hogyha esetleg
meg
a intézmény fenntartó központ úgy fog dönteni, hogy minden közoktatási intézmény helyén marad, és nem fog egy racionálisabb gazdálkodásra törekedni, ami egyébként cél, ezt többször ki is mondták. Uh-huh. Ha más nem, akkor egy kicsit a pedagógus életpálya modellről kell beszélni.
Na igen, mert az egy lakmuszpapír értékű.
Amely rendkívüli módon pozitív fogadtatása volt a pedagógus társadalomnak
már
ezzel
minek?
Kapcsolatban.
A hírnek vagy a ténynek?
Először azt mondom, hogy magának a hírnek, hogy végre a pedagógusoknak az anyagi és erkölcsi elismerését ennyire zászlajára tűzte egy kormány. Akkor, amikor azonban megjelent a köznevelési törvény koncepciójának az első változata, akkor egy kicsit ezeket a reményeket lehűtötte. Egyrészt azért, mert olyan minősítési rendszerhez köti az előrelépést, ami indokolatlan. Másrészt pedig, és ahogy az idő múlt, és ez egyre-egyre finomodott, és formálódott. A lényeg az volt, hogy valóban igaz egy magasabb keresethez, egy sokkal magasabb munkateher is járul, amit egyelőre még hát maszatolnak, sajnos nem tudok szebb kifejezést rá mondani, példátlan, hogy egy törvény nagyon pontosan ne határozná meg, hogy mennyi a pedagógusnak a kötelező óraszáma, és mennyi a...
Mivel mi jár
egyet? Mert hogy álláshelyet tervezni, pedagógust felvenni, csak egy ilyen exakt számra lehet.
Világos.
Nem lehet egyébként.
Na most ebből... Bocsása, megengedjön meg, itt még egyetlen, itt kerintek papírok, számok arról, hogy lesz kivonás, nem. Társadalmi, gazdasági, szakmai hatáselemzés. Kísérte ezeket, vagy sem? Voltak hihető, kemény adatok, vagy ma sincsenek?
A törvény előkészítés folyamatáról én úgy tudom, és kérem akkor erősítse meg, hogy az előterjesztőnek egy-egy törvény gazdasági hatásait is a törvény mellé kell tenni, hogy a döntéshozók, akkor, amikor a döntést a parlamentben a képviselők meghozzák, akkor ennek a következményeivel számoljanak. Nem tudom, hogy a törvényhozók ezt látták-e, ismerik-e, de feltehetően ismerik, mert azért a sajtó elég nagy port kavart ezzel kapcsolatban. Egyetlen egy tanulmányt ismerünk erről, amely tartalmaz intézménybezárást, számosítva, pedagógus elbocsájtást számosítva.
Először tagadták, aztán elismerték.
Most már ezen teljesen túl vagyunk, de azért azt szomorúnak tartom, hogy igazán hatásvizsgálatokat nem hoztak nyilvánosságra, amivel meggyőznék egyrészt a pedagógus társadalmat, másrészt az egész társadalmat arról, hogy ezek a lépések szükségesek.
Világos.
Mert az ország gazdasági helyzetét mindenki ismeri, senki nem kívánat olyat, hogy valamibe fenekestül öntsék a pénzt, de sajnos ilyen gazdasági számításokat nem láttunk, és arról sem szól a fáma, hogy ezek a tankerületek, ez az új monstrum rendszernek a felállítása mennyi pénzbe fog kerülni, pedig ez is az oktatás költségvetését terheli. Na most visszatérve a pedagógus életpálya modellre, ezt már olyan sokszor elmondták. Két év óta állandóan azt lehet hallani, hogy a pedagógusok fizetés emelést kapnak, és lehet, hogyha valaki felszínesen és figyelmetlenül hallgatja a rádiót, azt hiszi, hogy ezek már régen megkapták a fizetés emelést. Hát szeretném elmondani, hogy nem kaptunk még semmit, és valószínű, hogy ennek a bevezetésére csak 2013. szeptember 1-én kerül sor, amikor is a fizetés magasabb kereset mellett végre kiderül az, hogy mennyivel is fognak számolni, és mennyi lesz a pedagógusoknak a kötelező óraszáma, és ez bizonyos kötelező bentartózkodása, amit 32 órában határoznak meg, és azzal a homályos mondattal, hogy ugye további pedagógiai feladatokra a pedagógus megbízható. Na most ebből azért nem nehéz kikövetkeztetni azt, hogy ez azt jelenti, hogy korepetálhat, tanulószobászhat, napközithez, órát tartat, és így tovább, túlórát nem fognak neki elszámolni, tehát nem nehéz kikövetkeztetni azt, hogy bizony lesz létszámleépítés. Nem nehéz kikövetkeztetni azt sem, hogy a szakképzés átalakításával, és a szakképzés az egy mostoha gyereke a közoktatásnak, nem nagyon beszélnek róla, pedig hát a szakképzés rendkívül fontos. Már ott tavaly augusztusban a Nemzetgazdasági Minisztérium hozott egy adatot, hogy ott körülbelül 7000 pedagógus elbocsátását tervezik. A szakképző intézményeknek, hogy a megyei intézményfenntartókhoz kerülnek, hatalmas nagy összevonása várható, hogy a közismereti tantárgyakat a szakképzésben ennyire lecsökkentették, az a közismereti tantárgyban gyat tanítók
butaiparos a modell, vagy nem tudom.
Az elbocsátását fog járni. Félreértés ne essék, a pedagógusok szakszervezete nem azért drukkol, hogy ez valóra váljon, csak azért mondjuk mindezt, mert erre fel kell készülni a kollégáknak, hogy bizony sajnálatos módon ez el fog indulni, és akkor még van tanuló létszámcsökkenés is, ami tőlünk független, objektív dolog, de bizony ez sajnos meg fog történni. És ennek a mértéke ebben a pillanatban még teljesen pontosan nem kalkulálható, és mindehhez jön egy új dolog, ami azért annyira nem új, a szakfelügyeleti rendszer bevezetése, amelytől egy nagyon komoly minőségi munka eredményt várnak, hogy a szakfelügyeleti rendszer a közoktatás intézményekben folyó oktató-nevelő munkát, hogyha ellenőrizni fogja, akkor ott a minőség is fog javulni. Szeretném hangsúlyozni, egy munkájára valamelyest is igényes pedagógus soha nem zárkózik el azzal, hogy egy külső szem véleményt, ha kell, kritikát mondjon a munkájáról. Ezelől a pedagógus társadalom nem zárkózik el, de ugyanakkor, amit mi a szakfelügyeletről hallunk, azért az egy kicsit félelemmel tölt el bennünket. Remélem, hogy előbb-utóbb ezügyben azért meg fogunk nyugodni, de pillanatnyilag nem ezt látjuk a szakfelügyeleti rendszerről. De ha már ott tartunk, hogy a oktató-nevelő munkának a minőségét emelni kell, akkor nem biztos, hogy a színvonal emelését fogja szolgálni a pedagógus munkaterheinek az ilyen radikális megemelése, még hogyha ezt bizonyos fokig pénzzel ellensúlyozzák is, mert azért nem lehet mindent pénzzel megfizetni. Talán a munkakörülményekre is egyszer oda kellene figyelni, és a munkakörülményekről is beszélni kellene. Nevezetesen a csoportlétszámokról, az intézmények tárgyi felszereltségéről és minden egyébről, hiszen ez is meghatározza egy oktató munka minőségét.
Nagyon-nagyon kevés időnk maradt, nézem itt az órán. Szerintem két egyszerű, bár borzasztó fontos kérdés van. A mostani változásoknak van-e valami filozófiája? Van-e valami nemzeti jelleg? Van-e valami olyasmi, amire figyelni kell, amire szólni kell. Ez az egyik rész. A másik pedig, hogy a tárcával való kapcsolat. Mennyire harmonikus, mit tudnak elérni. Egy sereg gondot mondtak, ezek zömét nyilván a tárcával egyeztették. Milyen sikerrel? Tehát első kérdés filozófia, másik kérdés kapcsolatok. Mit gondol erről?
Hát én azt gondolom, hogy azért, hogy a közoktatás rendszerének ez a hatalmas nagy átalakítását miért tervezték, erről elsősorban azokat kellene megkérdezni, akik ezt kitalálták, és fontosnak találták, hogy ezt a hatalmas nagy ellátó rendszert ilyen rendkívül rövid idő alatt fenekestől felforgassák, a fenntartást, a finanszírozást, a tartalmi irányítást. Mit akartak ezzel elérni? Nyilvánvalóan egyfajta pazarlást akartak meggátolni, a nem azonos színvonalú oktatás, az iskolákat akarták valamilyen módon egy szintre hozni, nem gondolom, hogy ezzel ez sikerülni fog. Nem beszéltünk a 16 éves tankötelezettségi korról, pedig annak is komoly következményei vannak, és nem csak a gyerekekre és a pedagógusokra, hanem az egész társadalomra. A filozófia, a rend, a fegyelem, a munka, a hazaszeretet és a nevelés fontossága, a hit és az erkölcstan bevezetése, tulajdonképpen mindezzel az egész központosítással a családoktól, nem azt mondom, hogy át akarja venni a tanuló ifjúság nevelését, de hogy a tanuló ifjúság nevelésének az irányításába az állam nagyon erősen be akar avatkozni, ez teljesen biztos.
Mi az esélyek? Milyen modell van Európában? 2012-ben van ilyen modell?
Hát nem tudnám azt mondani, hogy van ilyen modell. Ez egy elég sajátos.
Igen, ami egy unortodox magyar megoldás.
Ami a másik kérdést illeti, az együttműködés az érdekvédelmi szervezetekkel. A pedagógusok szakszervezete minden lehetőséget megragadott arra, hogy a törvénytervezeteket, a koncepciótervezetet, már a kodifikált törvényt és minden egyéb információt, ami birtokunkba jutott, véleményezzük, de azért ezt többször is elmondtuk, és most már azt szokták mondani, hogy a kiömlött tejbe nem kell belesírni, de hát a lényeg az, hogy azért valódi és igazi egyeztetés, viták és konszenzuson alapuló megállapodások nem csak a szakszervezetekkel, hanem azt hiszem a szakmai szervezetekkel sem születtek. Hozzá kell tenni, hogy bizonyára vannak olyan kollégák, és vannak olyan szervezetek, akik ezt az egész nagy átalakulást egyértelműen pártolják, és vannak olyanok is, akik vannak és látnak benne pozitív dolgokat, de többségében az irányt, ha még jónak is vélik, nem kidolgozott, elhamarkodott, mert két év alatt ilyen munkát hibátlanul elvégezni nem lehet, csak sajnos, ha nem sikerül, akkor ennek igazán a kárát a gyerek fogja szenvedni, aki egyszer gyerek, egyszer 6 éves, egyszer 14 éves, egyszer fog érettségizni.
Még sem szeretném, hogyha negatív, nem mintha ön negatív dolgot mondott, de hát az végül is tanévkezdés, hogy ilyenkor ünnepélyes hangulat van. Én ebben az időszakban hála szívvel gondolok az 50 év távlatából is a tanáraimra, a Verseny Gimnáziumra, akik engem ott gondolkodni és viselkedni is megtanítottak, illeset át a pedagógus kar egészét bátorító tisztelgés. Rájuk fér.
Köszönöm.
És akkor köszönöm, hogy a vendégünk volt Galló István elnök asszony. Köszönöm a Klubrádió munkatársainak, Árva Brigittának és József Péternek is segítő közreműködést. A legközelebbi élőadásunk szeptember 20-án lesz, akkor Iványi Gábor úr, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke jön a stúdiónkba. Vele nem pusztán az őket érintő közhatalmi kiközösítés és sajtópolémia időszerű konkrétumairól beszélgetünk, hanem a lelkiismeret és vallásszabadság, az egyházi lét, hit és tudat alapkérdéseit is szeretnénk megbeszélni. Kitekintünk a világra, keresve benne a vallások helyét, szerepét, rávetítve mindezt a honi viszonyokra. Próbaképpen egy dilemma: a mai bizniszpolitika elveheti-e vajon azt, amit nem ő adott, hanem talán Isten, és ami felett áll az ő önző érdekeinek és politikai céljainak. Ilyesmiről beszélgettünk 20-án, tehát addig is szép estét kívánok, illetve vendégünkkel együtt kívánunk a hallgatónak. A viszonthallásra, Kollágy György műsorát hallották.
Viszont hallásra.